Sziasztok! Ez itt a DevTest 34. adása. Ma velünk van Róka, Peti, Tibi
és Edu.
És ma fogunk beszélni a GraphQL-ről, lokálfejlesztési környezetekről, óraátállításról és hogyan a technológiák módosítják az elménket.
Tökre örülünk, hogy egyre többen és többen hallgattok, és az egyik hallgatónk küldött néhány kérdést, ezekből a pár kérdésből már csipegettünk előző adásban is, és akkor most vennénk elő az egyiket, ez pedig a GraphQL-lel kapcsolatos.
Az volt a kérdés, hogy mit gondolunk a GraphQL technológiáról, felválthatja-e a REST API-t a jövőben? Milyen előnyei, hátrányai vannak azzal szemben? Utána néztem először, hogy mi is ez a technológia. Ez gyakorlatilag egy JavaScript, JSON séma leírást tud adni a frontend kliensek számára, amiben különböző query-ket és különböző úgynevezett mutációkat tudunk definiálni, illetve van még olyan is benne, hogy subscription, azt nem tudom, hogy most feliratkozásoknak fordítsuk mondjuk. Ez gyakorlatilag egyszerűen és röviden összefoglalva a query az minden olyan kérés, amivel adatot kérsz le a backendről. A mutáció az mondjuk a postnak, putnak, meg patchnek megfelelő, meg delete-nek megfelelő működést hajt végre, tehát valami állapotváltozással jár. A subscription az pedig egy olyan dolog, hogy szó szerint feliratkozol valamilyen eseményre, ami történik a backenden. Ez, hát igen, és akkor gyakorlatilag egy darab endpointot definiál neked, amire posztolhatod a különböző query-ket, mutációkat, és de mire is jó ez az egész, vagy miért is jó ez? Én azt vettem észre, hogy igazából a legnagyobb előnye az, hogyha van egy valami szabványos REST API-d, amiről lekérdezel adatokat, és ilyen adatkapcsolatok is vannak már a képben, akkor itt a kliens oldalon tudod szabályozni azt, hogy pontosan mekkora adathalmazt kap. Mondjuk most neked csak kettő property kell ugyanabból, az mondjuk felhasználóból, következő lekérésnél pedig már kellenek a felhasználóhoz tartozó, tudom én, könyvek, vagy valami Hello World példa. Egy másik property, vagy egy kapcsolaton keresztüli propertyknek egy részhalmaza, vagy valami.
És miért ehhez pont kell a GraphQL? Miért ez nem lehet megoldani mondjuk sima REST API-vel?
A sima REST API-val azért nem lehet, vagy hát azt nem tudod kényelmesen vagy kézenfekvő módon definiálni, vagy azt megoldani, hogy a kliens tudja megmondani a backendnek, hogy most csak mit adj vissza. Ahhoz minden egyes hívást le kellene előre egyeztetni, és le kellene előre gyártani REST hívásként, meg REST endpointként a backendre, hogy azt vissza tudja adni.
Hát szerintem nem, mert tudsz a REST API-n tudsz adni tehát hogy megkérni egy query, vagy nem tudom, valami query objectet, és azon leírni, hogy mit szeretnéd, és milyen fajta adatra van szükséged, tehát miért nem lehetne így megcsinálni?
Hát pont így működik.
Így működik, csak ugye azt ahelyett, hogy te kézzel implementálnád azt, hogy akkor ő kiválogatja neked, ahelyett gyakorlatilag úgy tudod használni, hogy behúzol egy libet, és megcsinálja helyetted, mert egyszer elég ezt lefejleszteni.
De a háttérben behúzod a GraphQL-t neked minden egyes queryhez, amúgy is kell adatbázisból lekérdezni az adatot, tehát úgy is van a kézi munka.
Mekkora meló egy bonyolultabb lekérdezés? Ugye korábban beszéltünk itt egy pár szót erről, mutattam neked egy közepesen bonyolult táblaszerkezetet, abba belerakni valamit, az milyen macera?
Megnéztem körülbelül 2 vagy 3 ilyen Java, Spring környékére legyártott ilyen apikat, vagy micsodákat, függős, dependenciket, függőségeket, amik a GraphQL-t szeretnék implementálni, és valójában én azt vettem észre, hogy azt az üzleti logikát, ami kiválogatja DB-ből, vagy bármilyen más backend rendszerről, szópon, akár honnan azokat az adatokat is összeszedi neked, amire szükséged van, hogy visszaad a legbővebb adathalmazát ennek a egy adott ilyen lekérdezésnek, azt amúgy is meg kell írnod. Tehát azt nem tudod elkerülni, hogy azt megírd.
Tehát a sima CRUD-ról beszélünk.
Igen.
És azt már a legtöbb framework így de facto szabványként alapból odaadja.
Igen.
Viszont amit mutattam neked, az a pár lekérdezés, az egy kicsit más jellegű volt, tehát nem olyan CRUD, hogy két táblát összekapcsolni, hanem egy kicsit bonyolultabb volt ennél, az ugyanúgy megmarad. Tehát az nem tud előállni.
Igen, tehát tegyük fel, hogy írsz egy olyan egyedi query-t, azt valahogy megírod ugye Jávával, ennek megvan a módja, és akkor tehát azt az SQL-t, amit oda hozzá kell neked tenni, azt ugyanúgy meg kell írnod, azt nem tudod megkerülni sehogy.
Tehát akkor fejlesztői oldalról...
Tehát lehet, hogy meg lehetne kerülni úgy, hogy a kliens küldi be az SQL scriptet, de annak meg semmi értelme.
Igen, volt már ilyen oldal néhány, az nem annyira vicces. Na de hogyha jól értem, akkor szerver oldali fejlesztési időben annyit nem spórol, sőt.
Szerintem nem spórol.
Pont ugyanannyi.
nem sporol legjobb esetben ugyanannyi, vagy egy nagyon elhanyagolható mennyiségű fejlesztést igényel, mert én találtam egy olyan livet, amivel gyakorlatilag egy annotációval lehet kiajánlani egy megvalósított szervizt, vagy egy repozitori lekérdezést is közvetlenül, és de azt meg kell írni. Tehát azt nem tudod megsporolni magadnak, hogy azt az üzleti logikát azt te kitaláld és megírd, mert nem tud helyetted gondolkozni semmi. Meg...
Tehát a sima RESTes API-hoz képest gyakorlatilag egy sornyi plusz kóddal lehet erre felkészülni.
Hát gyakorlatilag igen. A többi az olyan szokásos boilerplate kód, amit jobb frameworkök szerintem azok ki eltakarnak előled, és akkor úgy neked azzal nem kell foglalkozni alapértelmezetten, csak hogyha valamit személyre kell szabni az alkalmazásban. Akkor.
Gyakorlatilag annyi a nagy előnye a dolognak, hogy kisebb adatforgalmat lehet ezzel generálni.
Szerintem ez a legnagyobb előnye, igen, hogy ezt tudod szabályozni, hogy éppen kevesebb kell, akkor kevesebbet kérj.
És miért ehhez pont kell a GraphQL? Tehát engem ez a kérdés inkább zavar, tehát hogy miért nem lehetne sima RESTel ez megoldani? Tehát értem, hogy vannak szabályok, best practice-ek, de attól még van lehetőség megcsinálni, ahogy a fejlesztők szeretnének. Amúgy is a GraphQL ez REST alapú, tehát hogy azon...
Igen, ez valójában REST-en kommunikál, vagy REST interfészen keresztül kommunikál, és inkább csak egy lekérdező nyelv leírást ad. Tehát ez a GraphQL önmagában csak azt mondja, hogy így is lehet csinálni, és akkor csináljátok így, és az erre jó, erre a pluszra jó, hogy pontosan csak azt tudod lekérdezni, amire szükséged van, és nem többet.
Hogyha minden igaz, akkor a REST az csak annyit mond, hogy használd ki a HTTP-t teljes egészében, tehát ne szorítkozzál csak a GET meg a POST-ra, meg formokat posztoljál be, hanem használd az összes HTTP igét, és használd ki rendesen. Ezzel lesz, hogy korábbi adásban is volt már erről szó, ezzel lesz egy kicsit szemantikusabb a REST API-d.
Igen, hogyha ezt nézzük, akkor ezt viszont a GraphQL ezt eldobja, mert ott posztolsz mindig. És nem
igen, igen, igen. Tehát a GraphQL az a REST API-nak egy szűkebb részének tekinthető, ahol definiálsz egy REST végpontot, és arra utasztatott posztadattal szabályzott, hogy mit kapsz vissza.
Jó, csak de ugyanúgy tudsz csinálni, használni ezt a REST-nek a szőkébb részét, viszont a GraphQL-eneket be kell húzni még egy plusz libet, vagy nem tudom hány. Például ha Node-ról beszéljünk, akkor egy vagy kettő be kell húzni.
Ezt implementálhatnád minden egyes alkalommal, csak az meg akkora overwork lenne, hogy sem értelme. Tehát, hogy ezt meg tudod valósítani te is, hogyha nagyon szeretnéd, hogy kézzel leválogatod az objektet és visszaadsz valamit, csak akkor mire jó az?
De a GraphQL-ben amúgy is minden, ahogy mondtad, hogy minden queryhez meg kell csinálni, vagy SQL lekérdezés, vagy MongoDB-ről, tök mindegy, hogy melyik adatbázisból, de minden egyes queryhez ez meg kell csinálni. Tehát a RESTen is ugyanúgy.
Azt nyered vele tényleg, hogy csak azt kérdezed le, amire szükséged van, és hogy nem kapsz meg több adatot belőle. Akkor is, hogyha bonyolult, nagy, széles adatszerkezeteket, széles táblákat, attribútumos táblákat kell összejoinolnod, és úgy van megírva a query, hogy nincsenek ezek projekcióval leszűrve csak azokra a mezőkre, amik neked kellenek, és visszakapnád az egész adathalmazt, akkor te ezzel a GraphQL-el tudod kliens oldali fejlesztőként azt szabályozni, hogy neked most nem kell az egész, neked csak a három mező kell, és nem kell 15.
Viszont azért vannak olyan mezők, amiket szerver oldalt kell leszűrni, mondjuk egy user táblából a jelszó mező, tipikusan ilyen. Tehát azért elég ciki lenne, hogy kliens akkor bekérdez, hogy létsz a jelszót is add ide, és akkor odaadjuk.
Nyilván erre vannak megoldások. Szerintem, hogyha szokásos a JSON ignore-ral beannotáljuk a mezőt, akkor az nem fog, vagy transient-el, vagy valamivel, hogy azt ne szedjük ki a DB-ből, akkor az működni fog.
És mit akadályoz egy fejlesztőt megcsinálni egy ilyen REST végpont, ahol csak az adat jön le, amire van szükség? Tehát, hogy miért ott jönne több?
Ha jól értem, amit kérdezel, akkor azért, mert... Tehát így elég lefejlesztened a backend fejlesztőként azt az egy darab API-t, amin az összes adatot le tudja kérdezni a frontend, és majd ő eldönti, hogy egy helyen csak két dolog kell neki belőle, egy másik helyen meg három dolog kell, és akkor ő tudja szabályozni, és nem kell mindegyikre a backend fejlesztőt megkérned, hogy fejleszten neked egy külön API-t. Vagy ha te vagy a full stack fejlesztő vagy, akkor magadnak spórolsz időt azzal, hogy van egy egységes GraphQL-es endpointod, és akkor ott majd, amikor a frontendet fejleszted, akkor ott kevesebbet.
Tehát, hogyha üzlet kitalál hirtelen két-három új táblát, akkor azt így is úgy is bele kell fejleszteni. Ezt beszéltük az előbb is, hogy gyakorlatilag sokkal több idő nem lesz a fejlesztés, gyakorlatilag egy kócsorral több maga a fejlesztés, mint hogyha REST API-t használnánk, viszont az átküldött adat mennyiségben lehet spórolni, amikor a kliens lekéri az adatot, akkor nem minden adatot kap meg, hanem csak ténylegesen annyit, amennyire szüksége van. Től várhatóan az EU-ban megszűnik az óraátállítás.
Ez baromság.
Miért baromság?
Azért, mert jelenleg is arra használjuk a óraátállítást, hogy az áram számlánkon tudjunk spórolni, és nem is kicsit. Azt hiszem, egy közepes vagy kisméretű falunak, településnek biztos, hogy megspóroljuk az egy napi fogyasztását, talán az egy órányi átállását.
Igen, ez így volt, ez a statisztika abból az időből származik, amikor még főleg világításra használták az áramot. De manapság az áramnak a használatának csak elenyésző részét használjuk világításra, főleg, hogy be is tiltották az izószálas világítótesteket az EU-ban. Ellenben sokkal nagyobb részét használjuk levegő hűtésére, meg fűtésére. Az viszont abszolút nem függ napszaktól, tehát ilyen szempontból nem igaz ez a része. Viszont másik oldalról tök nagy gazdasági kiesés az, hogy az embereknek zavart okoz az, hogy évente kétszer át kell állítaniuk saját magukat egy más bioritmusra. És olyankor leesik a teljesítményük.
Igen, meg eleve sokkal rosszabb az, hogy például télen sokkal marabban sötét, mint ahogy most lesz majd ezután.
Igen.
Szerintem mindenképpen jó ez.
Viszont belegondoltok, mekkora meló lesz ez majd számítástechnikába? Ugye az összes nyelv, összes rendszer az implementálja a D-típust, amiben ott van az összes európai ország, ahol is ekkor és akkor átállítódik a dátum, és ez megszűnik.
De ez attól lesz még érdekes, hogy mindegyik EU-s ország választhat, és majd amikor tőzsdén kell bármit elintézni, ide-oda küldeni pénzt, az egyik helyen már bezárt, a másik akkor még nem zárt be.
Ez most is így van. Én. Tehát egy japán meg egy New Yorki tőzsde
igen,
között.
Igen, egy akkora között, ott van is ennek talán létjogosultsága, de egymás mellett lévő országoknál, ami mondjuk egy Ausztria meg egy, itt tudom, és Csehország, ott ennek semmi értelme nem lesz, és nem véletlenül van most is mindenki ugyanabban az óra zében, kivéve az Egyesült Királyságot, mert egyébként nem jó szerintem.
És akkor az európai embereknek egy órával hosszabb lesz, vagy rövidebb az életük?
Még arra akartam reagálni, hogy a emberi bioritmusnak szerintem ez az egy óra, ez aki nem tud egy óra átállást megcsinálni egy darab éjszaka alatt, az szerintem életképtelen, vagy nem tudom, tehát hogy ezt hétvégénként megteszem, amikor péntek este hajnali 4-ig elmegyünk, és egy tetszőleges vendéglátóipari egységbe töltjük az estét.
És utána a hétfőn tudatosul, hogy most már ébredni kell.
És hétfőn teljesen normálisan bejövök dolgozni reggel 8-9 között, ahogy szoktam. Tehát, hogy ezt aki nem tudja egy éjszak alatt tényleg ugyanúgy átlépni ezt az óraátállítást évente kétszer, azt szerintem felejts el azt, hogy dolgozik, és valami más találjon ki, vagy nem tudom.
És ugye egy ilyen másfél napos átalvás után sem vagy másnapos.
Természetesen soha nem vagyok az.
És akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag például, hogyha Jáváról beszélünk, akkor ott frissíteni kell?
Nem hiszem. Miért kell?
Hanem akkor hogy fog bemenni szerver oldalra az, hogy most már megszűnik az átállás? Tehát, hogy automatikusan ne gondolja azt téli vagy nyári időzónának, a dátumtól függően, hogy mennyi az idő?
Hát nem tudom, valószínűleg akkor valami Java verzió vagy package-ek, amikben ezek ilyen dátum kezelő package-ekben van, azt tudom elképzelni, hogy frissíteni kell, de nem tudom.
Mert utoljára az 1980-as években volt ilyen nagy európai átállás, hát akkor még nem volt ekkora probléma. Most viszont nagyon-nagyon digitális világban élünk, és tényleg nagyon sok eszköz igyekszik megkönnyíteni ezt a fajta átállást, és a legtöbbet már át sem kell állítani kézzel, hanem megtörténik automatikusan, anélkül, hogy akár internetre lenne kapcsolva.
Amúgy, ha jól emlékszem, akkor az Oroszországban az már megtörtént, már régóta. És gondolom, az Oroszország már régóta fel van készülve erre a problémára, vagy legalábbis ott minden szoftver frissült.
Azt olvasom egy cikkben, hogy a 2017-re számított villamosenergia megtakarítás mértéke meghaladta a 80 gigawattórát. Arra most rákereshetünk, hogy az pontosan mennyi, vagy az éves termelésünknek mekkora része, vagy a fogyasztásunknak mekkora része. 2017-ben az összes felhasználás az 45.000 gigawattóra volt. Abból egy óraátállítása 80 gigawattórát megspórolni, szerintem azért elég jó.
Mondjuk ezt hogy számolják ki, hogy mennyit spórolnak?
Pénzben ez mennyit jelent, hogy mennyit spórolnak?
Oké, csak hogy árammennyiségben ezt hogy számolják ki, hogy annyit spórolnak? Mert ugye ez tényleg, amikor főleg világításra használták, akkor abszolút jogos volt, de most már főleg nem ezek az elektromos fogyasztóink.
Ugyanúgy éppen előtte, meg éppen utána levő fogyasztást hasonlítják össze, és hogyha időjárás az nagyjából ugyanolyan volt, tehát nem volt mind az egyik héten felhő, a másik héten napsütés, hanem ugyanolyan, akkor azt összehasonlítják, és abból valahogy kiszámolják, de
pontosan
képet
vesznek alapul.
Itt ebben a cikkben azt írják, hogy Megelőző és az azt követő héten tapasztalt jelentősen eltérő időjárási viszonyok mellett nem lehet, de ez a 18-ban nem lehetett, de szerintem az előző, előtte meg utána levő hét fogyasztásából becsülnek valami.
Tehát, hogy egy hétből interpolálnak.
Szerintem igen. Én szerintem ez jelentős, és ez nem elhanyagolható. Aztán, hogy majd ez mennyire érdekes, az majd kiderül.
Mondjuk a skandináv országokból ott jelentősen érdekesebb, amikor fél évig van sötét, és ott számít egyáltalán.
Én szerintem azt, amit ettől várnak az emberek, hogy akkor majd világos lesz, amikor dolgozni megy, meg világos lesz, amikor hazamegy, ezt biztos, hogy nem fog megtörténni, mert már így is sötét van. Tehát, hogy túlságosan sötét van akkor reggel, meg este is, annyi lesz, hogy fél órával hamarabb lesz. Tehát, hogy attól még, hogy nem lesz ez az óra átállítás, attól még ugyanakkor fog sötétedni, és most az, hogy neki 4 óra lesz, vagy 5 óra lesz, nem látom, hogy ő hol nyer a délutáni órájában bárki, aki ennek örül napsütést, mert sehol nem fog.
Hát a sötéttel biztos, hogy nem nyer, viszont hogyha a világosból nyersz egy kis időt, akkor több időt tudsz gyakorlatilag természetes fényben tölteni.
De télen nem töltesz természetes fényben időt, mert egy irodában ülsz egész, nem?
Hát egyrészt,
másrészt reggel 7:30-kor már sötét van reggel, vagy 7:30-kor kell a nap télen, és mondjuk 3:30 körül már nyugszik, vagy 4 óra körül már biztos, hogy nyugszik. Tehát, hogy hol, melyik részén akarunk nyerni időt, amikor a busz megállóban állunk, hogy süsse az arcunkat egy picit a nap, vagy amikor hazafel állunk a busz megállóban. Vagy... Tehát, hogy én nem
az
látom...
átállítással sem nyerünk semmit, tehát se pro, se kontra. Nem látok érveket.
Mit gondoltok, nektek összesen hány szoftver, hardware, bármilyen eszközre van szükségetek ahhoz, hogy megfelelően tudjatok fejleszteni, és a fejlesztői környezeteteket elő tudjátok állítani?
Időnként egyébként előfordul, hogy csak egy telefon segítségével tud működni a dolog.
Felhívsz egy másik fejlesztőt?
Nem, gyakorlatilag infót adok jobbról balra, balról jobbra, aztán megoldódnak a dolgok. Viszont amikor tényleges fejlesztői munkáról van szó, nekem például nagy tanulság volt, amikor Windowsról Linuxra váltottam, és elkezdtem összegyűjteni azokat a szoftvereket, amiket amúgy használok. Hát nem egész egy tucatnyit sikerült összegyűjtenem, mindegyiknek volt Linuxos alternatívája, de hogy valójában egy böngésző meg egy ide. És akkor így készen vagyunk.
Fú, ez nekem nagyon kevés. Mert én most pont ezt csinálom, ugye újra telepítettük a gépemet, és eldobtam a Windowsomat, és kaptam egy Ubuntut, és nagyon szomorúságosan érint még mindig, hogy a Tortoágétnek nincsen Linuxos megfelelője, de ez volt az egyetlen egy olyan, amire nem találtam eddig Linuxos egyértelmű verziót, hanem valami alternatívát kell keressek. Tehát nekem van egy idém, ugye van egy böngészőm, az nyilván, és emellett még biztos, hogy kell, ugye, mert hát ilyen backend rendszereket hívogatunk, nem már egy SOAP UI, hát ugye git, valamilyen git UI tool kezelő, akármi, amivel merge-öket fel lehet oldani, azt nem böngészőbe szoktam csinálni.
Ja, ami nekem még eszembe jutott, én ugye főleg JavaScript-ben fejlesztek, ezért Node.js van fönt a gépen, akár több verzióban is előfordulhat.
Igen, hát nekem is ilyen mindenféle Apache néven, Tomcat esetleg kell külön, hogy valamit úgy megnézzünk, hogy productionben hogy fog kinézni, meg nem tudom. Tehát, hogy így azért elég sok mindent észrevettem, adatbázis kezelő, még akár lokál adatbázis is.
Nagyjából már mindent elmondhatok nekem. Még azon gondolkozok, hogy én használok Total Commandert, tehát file kezelőt. Nyilvánvaló, elmaradhatatlan eszköz, de nem mondom, hogy nem lehet nélküle érni, de hogy én még használom. Meg azért az egy böngésző, az kicsit kevésnek érzem, azért egy 3 van fönt legalább, 3 féle, mindegy, azt nem veszem fejlesztői eszköznek. De egyébként nagyjából ennyit, amit ti most elmondtatok, tehát ezen kívül én sem, legalábbis most nem jut eszembe, hogy bármi mást használnék.
Amit én használom, és ti nem mondtatok még, amúgy a Mac-en fejlesztek, és ahhoz kell néhány kütyő, mármint átalakító, de amúgy amit nem, miről nem mondtatok, Terminált szoktam használni néha, és ehhez iTerm szoktam használni, abban lehet mindenféle plugin felrakni. Amúgy lehet úgy beállítani, mint nem tudom, hogy emlékszik-e valaki még, hogy a Quake-be hogy volt a konzol, hogy itt fentről lefelé lemegy, tehát iTerm-et pont úgy állítottam be, és tök jó, szerintem. Amúgy még felmerült egy ilyen kérdés, valaki szokta automatizálni a, vagy megpróbálni automatizálni az új gép telepítése, vagy tehát így környezettel meg a alkalmazásokkal együtt. Mert például a Mac-en ez pont jól lehet megcsinálni, tehát lehet megcsinálni egy ilyen scriptet, ami abban fog segíteni, mikor tehát amelyeket lefuttatsz, és akkor ő felrakja az összes alkalmazás, amire van szükség, meg egyéb más szoftver, amire van szükség. Tehát mondjuk Git, Node, IDE-t, bármilyen más desktopos alkalmazás, böngésző, nem tudom, tehát mindenféle. Néha oprendszer beállítás is lehet ezzel beállítani.
Ez tök jó ötlet, csak általában eddig, amikor nekem kellett valami, akkor most azonnal kell, meg 5 perccel ezelőtt kell, és akkor csak azzal foglalkozom, hogy gyorsan feltelepítem, és akkor már elkezdem használni, és megcsinálom, amit kellett vele csinálnom, és nem marad utána az eszembe, hogy ezt valahova föl kellett volna írnom, vagy kellett volna gyártanom belőle valami telepítő scriptet, és hozzáírni a végére, hogy akkor még ezt is hozd le, és így nem készül el soha egy ilyen.
Én egy 10 pár évvel ezelőtt külön megpróbáltam ilyen CD-t írni, amire az oprendszer és már a rátelepített cuccok voltak. Hát soha nem végeztem vele, mert mindig jött valamiből frissebb, pedig akkor még sokkal lassabb ütemben érkeztek ezek a frissítések. Mindig valami elavult volt, és mindig valamiből, tehát mindig hozzá kellett nyúlni ehhez, és tök nagy macera volt.
Nekem ebből, ami például hiányzik, hogy vannak ilyen bizonyos alkalmazások, ami így nem lehet szinkronizálni valami módon az ő beállítások. Mondjuk a WebStorm, az már lehet. Chrome-ot is lehet, de mondjuk Safari-t, vagy nem tudom, SourceTree, vagy akár más ilyen Git-es alkalmazás, vagy UI alkalmazás, vagy Photoshop, vagy Sketch, vagy bármilyen más egyéb, ott már így nem lehet szinkronizálni a beállítások. És én például így félig automatizáltam az én folyamatomat, és erre használom a Homebrew, és az a pont lehet így majdnem minden felrakni, ami van.
Na és akkor el is érkeztünk ahhoz a részhez, ami miatt ez a téma szóba került, hogy mekkora nagy macera föltenni különböző oprendszerekre, mert most ugye legalább 3 oprendszeren vagyunk, Windows, Mac-en, meg Linuxon, hogy mekkora nagy macera föltenni mindig gyakorlatilag egy adott báziskezelőt, egy Java-t, egy Node.js-t, ilyen-olyan alkalmazást. Ez helyett mit gondoltok arról, hogy a Dockerben való futtatásról? Mert az ugye pont azt a nagy előnyt adja, hogy nem kell azzal szórakozni, hogy a különböző környezetekhez megfelelő komponenst föltenni, hanem pont elég egy Docker futtató környezet, és abban minden belefér.
Te arra gondolsz, hogy lenne egy Docker fájlom, ami leírja, hogy hogyan kell fölhúzni az én fejlesztői környezetemet, és akkor ezt fölhúzza, amikor indul?
Hát, vagy inkább arra, hogy kell egy 8-as Java, akkor Docker run, Java 8.
Ja, hogy így lokál van, aha.
És hát, hogyha a 9-es Java-val akarod kipróbálni, akkor Docker run, Java 9. És nem pedig az, hogy ilyen-olyan Java-kat föltenni, meg ilyen-olyan Apache-ot, meg ilyen SQL-ja, meg stb.
Nekem ebből például, ami nem nagyon tetszik a frontend fejlesztésben, hogy mondjuk ha kell valami új plugin felrakni az NPM-ről, vagy kell valamit valami módon debugolni, itt nem mindig így kényelmes ezt Dockerrel csinálni, megoldani.
Mire gondolsz pontosan?
Hát mondjuk, ha kell felrakni egy új NPM-es package-et, akkor meg kell nyitni egy Docker image-et, vagy nem tudom, tehát hogy úgy ott futtassak egy NPM-it, vagy lokálon futtassak egy NPM-it, tehát hogy így csomó kérdés van, vagy csomó olyan plusz munkát generál, ami ha mondjuk lenne Node sima gépemen, és onnan futtatnék egy projektet, akkor sokkal gyorsabb lehetne ez megoldani.
Igen, viszont pont azt veszíted el, hogy nem biztos, hogy olyan módon fut a te gépeden az a kód, mint hogy az majd productionbe megy. Mert valószínűleg, ugye te most Mac-en dolgozol, szerver oldalon valószínűleg nem egy Mac lesz a kiszolgáló a szerver. És ugye arra gondolok, hogy te lokálban nem fogod tudni úgy kipróbálni azt a kódot, mint ahogy az majd éles környezetben lesz, és ugyanez az összes oprendszer között fennáll. Illetve még azt, amit az előbb beszéltünk, a gép újratelepítésnél, vagy másik gépre költözésnél is tök nagy segítség tud lenni az, hogy nem így egyesével, vagy valamilyen automatizált eszközzel kell föltelepítgetni ezeket a szoftvereket, akár régi elavult verziót, hanem van rá egy tök jó konténerizált környezet, ami ezt megsegíti.
Hát abból a szempontból, hogy mondjuk egy adatbázis, vagy akár nem tudom, Node vagy Java kell bekonfigurálni egy gépen, tehát ebből a szempontból a Docker ez nagy segítség. Mert én is többször azzal találkoztam, amikor még nem volt a Docker, és kellett nekem mondjuk egy MySQL beállítani a gépem, csomószer volt valami probléma, és így nem tudtam, hogy mi a hiba a gépemem. És mindig kellett valahogy kikeresni valami dolgot, vagy kitörölni és újra telepíteni, vagy akár újra telepíteni az egész oprendszeret is, pont emiatt.
De most ugye előbb egyébként fejlesztői eszközökről beszéltünk, tehát hogy IDE meg ilyesmi, de most egy IDE-t nem fog például a Docker helyettesíteni.
Hát az IDE-t az persze, hogy nem, és pont ezért tud nekem ilyen kevés lenni az a szoftver, amit telepítenem kell.
És a webes IDE használni? Mondjuk a Dockerből elindul?
Jogos.
Igen. Az mondjuk teljesen jó. út lehet.
Mondjuk a GitLab-on pont van.
És akkor már tényleg csak böngésző kell legyen. De egyébként csak annyit akartam hozzászólni, hogy alapvetően szerintem akkor van nagy előnye a dockeres technológiának, hogyha ha mondjuk például integráltanak akarsz futtatni egy projektet, és például nem csak frontend részét, hanem valamiféle adatbázist is, vagy backend működés, vagy bármi ilyesmit.
Hogy lehet máshogy?
Miért ne akarnál integráltan futtatni?
Igen, tehát az tök nagy hülyeség, hogy nem integráltan futtatod, mert akkor valamilyen mokkolt tesztadatokkal dolgozol, ami menet közben megváltozhat, nem beszélnek egymásról a komponensek, tök nagy overheadet okozol, amikor össze kell ezeket párosítani.
Jó, értem, hogy a cél az az, hogy már az elejétől kezdve úgy működjön a projektet, de ez nem mindig valósul meg, csak erre céloztam.
És hogy érzi magát a docker a Windows-on?
Hát én Linuxot használok, ott nagyon jól el van. Most gyakorlatilag én azt tapasztalom, hogy egy ilyen sok komponenses rendszert is pár gigabyte RAM alatt, tehát hogy 10 alatt vagyunk, sőt akár 5-6 gigabyte alatt megvan az egész, ezt így odaadja nekem. Ahhoz képest, mint hogyha egy lokálba kéne fölletelepítgetnem, beállítgatnom adatbázisokat, amiről szó volt, mindenféle különböző verziói jávás alkalmazásokat, hát megbolondulnék tőle, az biztos. Hát igen, a Windows-on, a Windows meg a Docker kezdenek barátok lenni, de még nem azok.
Hát fogalmazhatunk így is, de lényeg az, hogy legtöbb esetben ami működik a másik két oprendszeren csettintésre, az Windows-on nem biztos, és csomó overhead-del jár. De hát, hogyha kitapossuk ezeket a problémákat, meg egy idő után ugye támogatva lesznek ezek a dolgok, akkor a Docker által is, akkor szerintem ez meg fog szűnni. Elvileg dolgoznak rajta.
Képzeljétek, végre hivatalos honlapja lett a JavaScriptnek, immár sok év után. Hát egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy várják a visszajelzéseket. Így első ránézése kevésbé hasznosnak tűnik, mint az MDN, ugye a Mozilla Development Network. Kevés olyan hasznos információ van, hogy hogyan is működik a JavaScript, inkább arról szól, hogy hogyan fejlesztenek ők a JavaScripten.
A honlapjuk natív JavaScriptben fut?
Ez egy GitHub-os oldal, tehát elég minimál az, amit ott rajta tartanak. Na, gyorsan meg is néztem a honlapon. Hát egy ilyen nagyon szép kézimunkás JavaScript fájlokat tartalmazó oldalról van szó, de alig 100 sornyi JavaScriptet tartalmaz ez az oldal, plusz még egy libet húznak be a kódnak a szintaxis kiemeléséhez. Szóval nagyon minimál az, amit használnak. Ami érdekesség, hogy ezen a szintaxis kiemelő liben kívül semmilyen más frameworköt nem használnak.
Nem is olyan komplexitású ez az oldal.
Igen, viszont hogyha megnézel, hogyha nagyon hype irányba megyünk, akkor még a legegyszerűbb statikus szöveget tartalmazó honlaphoz is akkora böszme, tehát több megabájt méretű JavaScript szokott lejönni. Hát itt nem ez a helyzet.
Egyébként ugye ez a TC39-ről van szó, ez a nevük, akik fejlesztik.
Igen, ez a munkacsoport, akik a JavaScript hivatalos ajánlásokat teszik közzé.
Ez minek a rövidítése?
Technical Committee 39.
39 az az átlag életkor?
Gondolom, mert semmi más nem találok róla.
Másik érdekesség, hogy a GitHub megszünteti az Internet Explorer támogatottságát.
Vagy legalábbis kiírták az oldalukra, hogy innentől kezdve nem fogják szapportálni. Igen, igazából ugyanazt elmondtam, amit te csak másképp. De a lényeg az, hogy az új feature-öket már úgy fejlesztik, hogy nem veszik figyelembe az IE11-et például.
Hú, de kár, mert pont felraktam a Windows a virtuális gépre, és gondoltam, hogy Explorer-ből most már fogom használni a GitHub-ot.
Egyébként az egésznek csak azért van vicc értéke, mert ugye ismerjük a sztorit, hogy nem olyan rég vette meg a Microsoft a GitHub-ot, és ugye a Microsoft termék az Internet Explorer, és így ez ilyen érdekesen jön ki. De legalább kiírják, hogy nem támogatjuk az Internet Explorer-t, de az Edge-et használhatod, vagy azt javasoljuk helyette. Tehát azért itt
kiállnak. A Microsoft meddig szaportálja még az ilyet?
Szóval nem biztos az adat, de én úgy tudom, hogy 2024-ig. Tehát az ennek, hogy még évekig magyarul kell vele számolnunk, még bőven.
Viszont már maga a Microsoft nem számol vele, úgy
látom. Igen, tehát hogy ők már nem foglalkoznak ezzel a problémakörrel. Hát igen, ez az, amikor ők nem félnek attól, hogy a GitHub-on mondjuk egy úgymond ügyfelet vagy felhasználót vesztenek, mert tudják, hogy úgyis, aki a GitHub-ra fölmegy, az meg fogja oldani, hogy ne Explorer-be nézve. Nézze, míg egy üzleti világban egy komolyabb cég, vagy bank, vagy bármi, hát náluk számít. Hat. Mondjuk én már nem tudom elképzelni, hogy bárki is használ mondjuk itt Explorer-t, de hát ugye a számok még azt mondják, hogy az 1-2%, vagy lehet, hogy sokat mondok már annyi se, az még ott van.
Azok valójában keresőbotok.
Igen, igen. Az az eset lehet egyedül, hogyha például egy nagyobb cégnél mondjuk még nem használnak egy újabb Windows-t, tehát mondjuk 8-as Windows használnak, akkor azon alapból ugye 11-es Explorer van, és szóval vannak mindenféle belső policik, amik miatt ők nem is telepíthetnek fel másik típusú böngészőt. Na, szerintem ez az 1-2%. Tehát egy mezei felhasználó, aki otthon használja a gépet, már szerintem nem használ Explorer-t.
Mit szóltok ahhoz, hogy az Alibaba is ad ki Java verziót? Peti? Ugye csak arról szól, hogy nem akarnak az Oracle-nek a licensz politikájába belemenni, és saját fejlesztéseket is tesznek bele. Igazából ami felmerül ezzel kapcsolatban kérdés, hogy abba a binárisba mi van pontosan benne?
Ki tudja. És ki fogja ezt használni az open helyet, azt nem tudom. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy bárki értelmes ezt így elfogja. Tehát
ha gyorsabban fejlődik, és több olyan dolog van benne, ami neked szimpatikus, akkor miért ne használnád?
Mert 2 hónap múlva le lesz nyúlva az openbe ugyanaz a funkció azért, mert valaki meg fogja csinálni.
De lehet, hogy nekik csak az a cél, hogy a Kínán belül használják ezt a Jávát. Mármint például, ha megnézni a frontendes keretrendszerek, a Vue ott legtöbbet elterjedt, mert többen használják, mert ez egy kínai srác csinálta, és tehát ez út valahogy kicsit hype-osabb lett, mint a React, és ugyanúgy szerintem ez a Java is lesz, mármint ők saját magadnak csinálták, és ott szerintem sokkal több lehetőség van arra, hogy használják saját eszköz bármire is.
Viszont másik oldalról ott azért egy diktatúra van. Tehát én inkább attól tartok, hogy egy-egy ilyen binárisba, vagy akár a Vue-nak a kódjába, oké, hogy open source, de hogy mégis a minifájolt kódba senki sem szokta visszafejteni és összevetni az eredeti forrással. Tehát, hogy ténylegesen abba a binárisba vagy minifájolt kódba milyen csúnyaság van eldugva, ami a diktatúrát szolgálja, de egyébként épp elmélyű ember nem akarná ezt használni. Hát ez nagy kockázat. Erről mit gondoltok?
Igazából maga Kínában csomó szolgáltatást tiltott most is, tehát ez nem titok senkinek. Pontosan nem emlékszem, hogy milyenek nem működnek ott, de csomó. És nekik csomó saját megoldás van, ami így nem létezik se Amerikában, se Európában.
Igen, ez biztos, hogy biztonsági kockázat, hogy nem tudod, hogy az mi, meg nem bízol meg annak a szerzőjében.
De amúgy tudod? Tehát amikor fölraksz egy exit, akkor csak hiszel benne.
Nem, elhiszed persze, hogy az jónak tűnik, és akkor föltelepíted, mert úgy vagy vele, hogy ezt a Microsoft adta, ezt az exit, mi baj lehet? Föltelepítem. Meg nem tudom, Oracle-től jött egy exe, mi baj lehet azzal? Hát biztos jó. És föltelepíti mindenki vakon, meg el se olvassa, minek hívják felhasználói feltételeket, hanem csak next, kész, megy, működik.
Tehát, hogy hiába bárki is bármilyen open source, vagy akármilyen projekt próbál visszafejteni, úgyse senki tudja, hogy milyen még plusz chipek, vagy még szoftver van a mi gépekben, és azok mit csinálnak, amiről senki se tudja.
Hát egy fekete doboz. Ez egész világ.
Én még egy olyan témát hoztam a végére, hogy milyen hatása van a mai internetnek a mi elménkre. És igazából csomó ember azt gondolja, hogy az internet az tele szabadsága, és a felhasználók azt tudnak csinálni, amit akarnak. Viszont közben nekünk a szolgáltatások, mint Facebook, Twitter, valami nem tudom, vagy más egyéb hír oldal, ők igazából diktálnak a felhasználónak, hogy mit nekik kell csinálni, vagy inspirálják ők valamilyen módon több időt maradni ezeken a helyeken. Ti erről mit gondoljátok?
De ez nem csak az internet világában van meg, tehát hogy így, ha bekapcsolod a tévét és nézed a tévét, ott is ugyanez történik.
Igen, csak
vagy
most...
Vagy bemész vagy a plázába, és akarsz venni egy ruhát, ott is gyakorlatilag a boltok diktálják a legtöbb embernek, hogy ők most éppen mi a felhozat, amiből választhatsz.
Nyilván más helyeken is hasonló szituáció van, csak most így kicsit internetről akartam beszélni, mert erről szól a podcast, hogy IT-ről beszéljünk.
De hogy, tehát van valami konkrétum, amire gondolsz? Tehát például felmész, használod a Facebookot, vagy fenn van a telefonodon a Facebook.
Igen, és akkor a Facebook inspirál felhasználók bármit is posztolni ott, mert ők fognak, vagy mert ők híresek lesznek, van lehetőség kapni pénzt, mármint reklámból, vagy valaki, ha nagyon híres valaki, akkor ha ő tud tehát ilyen reklámposztokat csinálni, vagy más egyéb megoldás van, hogy lehetne pénzt szerezni, vagy valaki, amíg nem annyira híres, de szeretné kapni lájkokat, tehát hogy mindenki kap egy saját figyelmét. És mondjuk valaki leginkább azért posztol egy képet, mert kap, nem tudom, 500, 1000, 100 lájkot.
Ez ugye az a kis jutalom, ami ott a jobb felső sarokban jelenik meg, hogy egy új értesítésed van.
Igen, tehát ez még egy másik dolog, ami inspirál embereket megnézni a telefonon, hogy milyen értesítések jöttek neki. És igazából így az IT világ vagy az eszközvilág kontrollál az embernek az elmét. Hogy most te nem figyelsz mondjuk az útra, hanem arra vársz, amikor jön egy üzenet, és inkább az zavar téged.
Én egyébként évekkel ezelőtt abba hagytam az összes tévénézést, pont ebből kifolyólag, illetve amire én nagyon berágtam, az a hírműsorokban az irányított hírek voltak, hogy gyakorlatilag, hát hogyha belegondoltak, akkor a hírszerkesztő dönti el azt, hogy ami a világban történt, azok közül mi az, aminek hírértéke van, és mi az, aminek nincs. És lehet, hogy egy számomra egyébként tök fontos dolog, de nem kerül bele ebbe a hírműsorba. Megnézem a hírműsort, mert hát, ha van benne valami érdekes, de nem volt benne számomra érdekes, mert egy más embernek tök más szempontrendszer szerint, vagy akár azért, mert manipulálni akar, ezért valamilyen más dolgokat rakott ki hírnek. És erre én borzalmasan berágtam, és inkább hagyom is az egészet a fenébe.
Hát, vagy agyatlanul nem érdemes nézni, tehát akit ez bármilyen módon érdekel, vagy izgat, az válogassa meg, hogy milyen műsort néz, ugyanúgy, mint hogy megválogatod, milyen honlapokat nézem, honnan ért, milyen honlapokra
értesülsz. Egyszerűen nem tudsz válogatni,
de miért nem?
Mindenhol egy hírszerkesztőnek a saját beállítottsága, a saját érdeklődési köre lesz ott kivetítve.
Értem, de vannak független hírszerkesztők, vannak politikai irányokhoz tartozó hírszerkesztők. Vannak olyan hírszerkesztők, akik nem is foglalkoznak semmiféle, tehát ilyen specifikus témával foglalkoznak, csak te mondjuk csak természettel kapcsolatos híreket fogsz látni.
Akkor egy konkrét példát mondanék. Mondjuk Európa közepén meghal 3 ember. Azonnal hírértéke van a dolognak. Ugyanez Afrika közepén megtörténik, csak 300 ember hal meg, semmi hírértéke nincs már a dolognak, és évente egyszer bekerül valami Afrikával foglalkozó hírműsorba. Egyszer. Holott ott napi szinten ez történik. Annyira eltorzult az egész, hogy mi az, aminek hírértéke van, és mi az, aminek nincs, ami itt teljesen engem demotivál abból a szempontból, hogy nézzem ezeket. Vagy hogy bármilyen ilyen hírt fogyasszak, és itt gondolok például az internetes hírszolgáltatókra.
De akkor nem az zavar, mert te tudod, hogy az valószínűleg egy mögöttes, szándékos, irányított dolog, de inkább az a zavaró akkor ebben, hogy olyan embereket tud befolyásolni, akik nem gondolnak ezek a dolgok mögé, hanem ténylegesen tényként fogják föl, hogy ami ott van, na az történik csak a világban.
A legbosszantóbb az egészben az, hogy tényleg van valóság alapja, mert tényleg meghalt Európa közepén 3 ember adott esetben. Viszont mellette volt egy sokkal nagyobb baj, de arról nem beszél senki. Ez az egyik része. A másik része az internetes újságírás, ahogy én észreveszem, az gyakorlatilag így a mélypontja felé közelít. Most a legalapvetőbb dolgot, a helyes írást veszem alapul. Nevetséges, amit művelnek. Tényleg egy ötödikes gyerek az jobban ír helyesen, mint az itteni újságírók. Most a magyarokra gondolok. Az angolt azt annyira nem tudom ellenőrizni. Ahhoz nem jó az angolságom. Viszont nem csak a helyes írás, hanem ténylegesen mélységében a cikkeknek a tartalma is hülyeség. Nettó hülyeség. Tehát amikor olyan dolgokról írnak mondjuk egy indexen, egy technológiai jellegű hírt hoznak le, aminek tudom is a hátterét, akkor tudom, hogy nettó hülyeség az, amit írnak.
Egy másik elég érdekes dolog, hogy mondjuk, hogyha a felhasználó el szeretne utazni valamely másik országba vagy városba, akkor az első dolog, ami ő fog csinálni, az nyilván megkeresi az interneten azok a helyeket, ahova szeretne elmenni. És igazából itt is most egy ilyen pont, ahol neki vagy internet, az az weboldal, ahol ő keresi, vagy egy alkalmazás, amelyik használ, az neki diktál, hogy hova menjen. Tehát, hogy ha mondjuk ő szeretné elmenni valamelyik, nem tudom, sörözni valamelyik tök jó helyre, és ő csak azokra a helyekre fog elmenni, amelyik mutatja neki most az internet vagy alkalmazás. És azok között nem biztos lesz az a egyedi tök jó hely, amire ő pont akarta menni. És igazából nem is fog érdekelni, és ő inkább azokra a helyekre fog menni, ami, tehát hogy oda akarok kiukadni, hogy leginkább eszköz diktál neki, hogy hova menni, és az, hogy ott van 10 vagy 20 lehetőség, az igazából nem szabadság, az már leírt 20 hely vagy 10.
De ez, szerintem ez majdnem ugyanaz az eset, mint amit előbb Róka mondott, csak a hírekkel kapcsolatban. Tehát te most el akarsz utazni valahova, nyilván megnézed azokat a látványosságokat, vagy tehát keresel olyan oldalakat, amik leírják, hogy abban az országban, amik milyen látványos, vagy városban milyen látványosságok vannak. De ez nem azt jelenti, hogy ők diktálják, hogy te oda menj, csak leírják a fő dolgokat. De attól még, hogyha te úgy keresel, hogy milyen eldugott látványosságok vannak, az már egy szinte lejjebb van, és azok lehet, hogy nem ezek a hype-os helyek, és ugyanúgy el tudsz oda is menni. Tehát meg kell válogatni. Ez mindig rajtad
el. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy kitől várod el azt, hogy téged hírekből úgy tájékoztasson, ahogy az neked jó, hogyha mondjuk nem fizetős forrásból akarsz tájékozódni, akkor egyáltalán milyen alapon tudod elvárni mástól. Másrészt meg ugyanerre a hova tudok elmenni szórakozni. Ki lesz az, aki oda teszi a saját hirdetését? Mert gondolom a saját hirdetésedet teszed oda, nem pedig más teszi oda, hogy nézzétek, itt van egy jó hely.
Na, ez a ingyenes híroldal, vagy nem ingyenes híroldal, tök jó ingyenes híroldalak lennének, hogyha nem lenne rajtuk reklám. Meg nem lenne mögöttük, akkor a szponzor.
Ezt amúgy is letiltod a böngészőben a reklámot, én tudom jól.
Van, aki nem tiltja le.
Egyébként, ami viszont ténylegesen szerintem befolyásolja a felhasználókat, az két dolog lehet még. Az egyik az ha már a reklámnál tartunk, ugye ez a irányított reklámok kidobálása, tehát ha te valamire rákeresel, akkor az a kapcsolatos dolgokat fog kidobni, például a Facebook, vagy a Google, vagy ahol éppen jársz. Meg ugye, ha már Facebooknál tartunk, hogyha keresel valamilyen típusú tartalomra, akkor ahhoz hasonló hirdetéseket is fog kiadni. És így csomószor előfordult az, hogy mivel állandó az arcodban nyomja, hogy amúgy van egy ilyen, nem tudom, internetes online áruház, ahol tudsz venni dolgokat, azt folyamatosan látod, egy idő után le fog tölteni, és ténylegesen megveszed, közben te nem akartad volna. Ez már inkább szerintem egy ilyen hatás, ami ilyen tudat alatt így hat rád. És
ami még így tud módosítani, hogyha tényleg maga a választás lehetőségét azt szűkíti be. Tehát mondjuk rákeresel, szeretnél számítógépet venni, és eléd tár 20 féle számítógépet, azt hiszed, hogy tényleg ennyi van csak. És nem fogja oda tenni, hogy ó, van egy 21-dik, ami pont neked pont jó lenne, csak amúgy nem olyan népszerű, vagy valamiért, valamilyen algoritmus szerint ez nem került bele.
Ja, hát ez megint csak rajtad áll, hogy tovább keresel-e, vagy megelégszel azzal, amit ő ajánlott. Tehát most neked elég az, hogy az árukereső kidobja a legjobb 5 hűtőt, a legjobb pontozású 5 hűtőt, és akkor abból válogat, vagy még tovább nézed, és nézel amúgy 15-öt másik
oldalon. De te azt feltételezed, hogy fönt lesz az összes?
Hát ha úgy ordereltem, akkor igen, ami nekem kell a legjobb pontozású ilyen fölül, oké, ezek biztos jók, és akkor
okay. Most nem csak a sorrend, hanem hogy egyáltalán szerepel-e a listán az összes. Most én arra gondolom.
Ja, igen, persze, tehát nem feltétlen. Lehet, hogy abban a fél évben az az 5 volt a legnépszerűbb, de attól még egy 7 hónapja meg volt egy sokkal jobb, csak már az nincsen ilyen annyira felkapva. Van még egy másik dolog, ami szerintem érdekes lehet, ugye maga a Google és a Google-ben való keresés, hogy az mennyire tudja befolyásolni az embereket, tehát rákeres-e valamire, és ugye a Google-ot rangsorol, hogy milyen sorrendben adja ki neked arra a kifejezésre mondjuk a tartalmat, milyen sorrendben adja ki oldalakat. És ugye ott is belejátszik a hirdetés, meg belejátszik az, hogy milyen népszerűségű az oldal, vagy mennyire jobban megcsinálva SEO szempontból. Na de ettől függetlenül nem feltétlen azok az oldalak a legjobbak például, vagy nem azokról az oldalakról tudsz a legjobban informálódni, amiket top részint kidobja a kereset találatoknak. És ez is szerintem tökre befolyásolhatja az embereket, mert fölül lehet, hogy nem is megfelelő tartalom van, csak valamiért fel lett kapva az oldal, és sokan járnak oda.
Meg van egy elég jó példa az, hogy például a Facebook, ha megnézzük a Facebookot, akkor ő azt csinálja, hogyha a felhasználó szeretne találni valami esemény a Facebookon, akkor a Facebookon nincs rá lehetőség, csak így egy kattintásra megtalálni ezt a esemény. Tehát ahhoz neked meg kell csinálni plusz, nem tudom, pár lépés, hogy elérjed a saját céljed. És ez a pont a Facebook azt akarja csinálni, hogy a felhasználó majd maradjon az ők oldalon, amennyire lehet több időt. Mert több reklám fog látni, mert több minden más fog csinálni ott közben. És igazából nem csak egy Facebook egyedül így csinál, hanem csomó más szolgáltatás vagy social network így szokták csinálni.
Hát mint amikor felmész egy webáruházba, és például a fő oldalról nem szoktak belinkelni közvetlenül termékoldalakat, hanem csak elosztó oldalakra tudsz eljutni, ahol további termékeket tudsz majd nézni, és onnan tudsz eljutni majd konkrét termékekhez. Nyilván, hogyha beírod az URL-t, ami kell neked, az más, de ez is hasonló. Ez mind ilyen marketing értékű dolog, hogy hassunk az emberi agyra.
Mint például a Tesco-ba a legfontosabb te számodra termékek raknak nem a bolt elején, hanem valahova végére, és akkor te addig, amíg sétálsz, lehet, hogy fogsz találni még valami, és akkor lehet, hogy veszel még valami. Szóval összefoglalva szerintem eléggé fontos a téma, és mondjuk a Google meg az Apple oldalról van valamilyen szinten próbálkozás, hogy ők bevezették az iOS-on meg a Androidon egy olyan feature, ahol meg lehet nézni, hogy mennyi időt a felhasználó töltötte a bizonyos alkalmazásokban, ami mondjuk nekem iOS van, Androidon lehet, hogy van hasonló, de iOS-on az van, hogy minden héten jön egy értesítés a reportról, hogy milyen appot mennyit használtad. Tehát nyilván minden nap is meg lehet nézni, de ezzel lehet felmérni, hogy érdemes ennyi időt tölteni bizonyos alkalmazásokat, és ennyi időt használni egyáltalán a mobil, vagy bármi más eszköz. Szóval ilyenfajta kezdemény szerintem tud sok embernek segíteni. Legalábbis elkezdeni gondolkodni, hogy mivel, hogyan töltse a saját időt. Ennyi fér bele a mai podcastbe. Ha van valami kérdés vagy ötlet, akkor lehet nyugodtan nekünk írni Twitteren vagy Facebookon. Hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!